Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus filozófia műsora. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és a mai műsorunk az alkalomhoz illő, hiszen közeledik karácsony, és szeretnénk ezzel kapcsolatban egy kicsit kinyitni az ablakot, hogy egy kicsit más szelek is befújjanak ebbe a stúdióba, és halljunk más megközelítéseket a közelgő ünnepvel kapcsolatban. Mai vendégeink Nagy Pál Szabolcs, római katolikus teológus, a Vallásközi Párbeszéd Társasága társelnöke, valamint Isvara Krisna Dász, polgár nevén, amit talán a hallgatók jobban ismernek, Tasi István, aki Vaisnava teológus, és aki szintén foglalkozik és foglalkozott vallásközi kommunikációval, sőt, ennek a műsornak az eredeti alapítója. Most arra kérlek benneteket, hogy mielőtt ebbe a nagyon nagy témába a karácsony és Krisna hit tanításai valahogyan belemennénk, hogy egy kicsit mutatkozzatok be, először a vendéget kérném, Nagy Pál Szabolcsi a szó.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Vallásközi Párbeszéd 15 éve jelen van az életemben, elméleti szinten is foglalkoztat, vagyis hogy a kereszténység azon belül a római katolicizmus milyen indítatásból, milyen célokkal, milyen módszertant betartva vesz részt a vallásközi párbeszédben, és ennek a gyakorlata is, vagy úgy is mondhatnám inkább, hogy a lelkiségi része is személyesen érint, mert mindig személyes gazdagodást jelent nekem, amikor más olyan emberekkel találkozom, és elmélyülhetek a hitéletükben, akik az egész életüket Isten tudatosságban élik, nem a önmagukat tartják a világ közepének, hanem egy felsőbb lényt tekintenek az egész teremtés központjának, és úgy szervezik az életüket, hogy az ő szolgálatában éljenek. És azt tapasztalom újra és újra minden ilyen találkozásban, hogy ez fölfénylik egy emberi arcon, egy emberi jelenlétben, amikor valaki Istenbe öltözik.
Hare Krishna! Én is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nyilvánvaló, hogy amikor az ember egy keresztény kultúrkörben Krisna hívővé válik, ami velem olyan 25 évvel ezelőtt történt, akkor automatikusan elkezdi összehasonlítgatni a régről ismertet, az újonnan megismertel, annál is inkább, mert az én anyai nagyapám, ő református lelkész volt, tehát a kereszténységet ilyen módon, ha nem is túl mélyen, de ismertem. És olyannyira érdekelt ez a téma, hogy a lelki tanítómesterem bátorítására írtam egy könyvet, Kereszténység és Krisna hit címmel, ami ennek a két vallásnak az alapvető tanításait hasonlítja össze. És azt hiszem, hogy ez a könyv sokaknak segített abban, hogy szintén az ismerten keresztül mutassa be az ismeretlent, és felfigyeljenek azokra a párhuzamokra, amik a két vallás között tagadhatatlanul ott vannak.
Köszönöm szépen. Nos, tehát ez egy nagyon nagy téma, amit ma szeretnénk megbeszélni, és ezért mindjárt csapjunk is bele. Én három fő kérdést vázoltam föl, és utána aztán majd ezt próbáljuk kibontani, hogy egyrészt milyen kapcsolatunk van Istennel, és ez ki hogyan látja természetesen, hogyan tartjuk mi Istennel a kapcsolatot, illetve Isten velünk hogyan tartja a kapcsolatot, és hogy mi ennek a célja ennek az egész kapcsolattartásnak, vagy az egész lelki, vallási folyamatnak. Úgyhogy azt szeretném, most akkor ismét Szabolcsot kérem, hogy akkor valahogyan ezt mondja el, hogy milyen célja van annak, hogy egyáltalán Isten megtestesül, és mit kell ezen érteni, hogy megtestesül, és aztán majd mi is elmondjuk, hogy mi hogy látjuk Isten megtestesülését.
Az emberi történelemben a keresztények egy kitüntetett pillanatot látnak, és ez az időszámításhoz kapcsolódóan az első év, amikor Isten megtestesül a világban. Az más kérdés, hogy a modern történettudományi vizsgálatok szerint ez Krisztus előtt 6 és 4 között történt valamikor, tehát amikor a 6. században egy alázatos Szent Énes visszaszámolta, hogy mikor lehetett ez a megtestesülési esemény, akkor 4-6 évet tévedett. A lényegen nem változtat, vagyis azon, hogy a ma első századnak nevezett századnak az első 30-35 évében Jézus alakjában, aki egy zsidó rabbi volt, egy egészen különleges esemény jött el az emberi történelembe. A keresztények teológiailag ezt úgy fogják meg, hogy maga Isten emberré vált. És ennek, ha szabad így fogalmaznom, végtelen következményei vannak az emberi életre és a teológiai gondolkodás számára is. Például az, hogy Isten számára annyira fontos az ember, hogy ő magára vállalta az emberi létet, annak minden nyűgével is, örömével is természetesen, szeretett kapcsolatok, sikerek, Isten jelenlétében élés, de minden bajával is, a bűnt kivéve, ahogy a Szentírás hangsúlyozza, Jézus Krisztus bűntelen életet élt, ezzel példát adva arra, nem a bűntelen életre, hanem arra, hogy érdemes és lehet a bűntelenségre törekedni. A keresztényeket azóta is, 2000 év óta is foglalkoztatja mindez ez a leélt élet, tehát hogy mit tanulhatunk ebből lelkiségi szempontból, ahogyan Jézus hozzányúlt az isteni témákhoz, vagy ahogy közeledett az emberekhez, illetve teológiai téren is foglalkoztatja a keresztényeket, hogy mi ennek a jelentősége, akkor mi az emberi élet, ha Isten maga nem tartott ezt annyira utálatos dolognak, hogy ő maga is végigéljen egy emberi életet. És az egésznek van egy világtörténeti íve is, nem véletlen, hogy az időszámítást a mi kultúrkörünkben is, illetve most már egyre inkább az egész világon is, a Isten megtestesülésének az időpontjától, Jézus Krisztus életétől számoljuk. Ez valamiképpen egy helyreállítást jelent az ősbűn történetével, az Édenkertben megszakadt, vagy legalábbis meggyengült a kapcsolat Isten és ember között, és a Krisztus esemény az első században ennek a helyreállítására tör. Nem teljesíti be, hanem megkezdi ennek a beteljesítését. És a keresztények várják Jézus Krisztusnak a második eljövetelét. És ilyen módon előttünk áll a történelemnek három sarokpontja: az ősbűn, a Krisztus élete és Krisztus második eljövetele, amit várunk.
És van a légyen kedves, világos meg nekünk, hogy ilyen krisztusi szempontból mit jelent a Isten megtestesülése? Tehát mit értünk mi ezen?
Mi krisztusiak az ősi indiai védikus szentírásokat követjük, ezeknek a tanításait fogadjuk el, és ezek leírása szerint Istennek eredendően is van egy formája, ami nem egy anyagi forma, hanem egy transzcendentális forma, ami alatt azt értjük, hogy az emberi testtel ellentétben nem romlandó, nem pusztul el, nem átmeneti, hanem örökkévaló, teljes tudással, boldogsággal teli, és ebből az isteni formából származik minden, ami létezik. Az ő emanációja vagy kiterjedése, az a világ, ami körülvesz bennünket, az a magasabb rendű lelki vagy mennyei világ, ahol ő él, és mi mindannyian, mint parányi lelkek. Ami egy plusz érdekesség a védikus írásokban, hogy ez a legfelsőbb lény, aki ezzel az önálló lelki formával rendelkezik, időről időre alászáll a világba. Azonban a védikus megközelítés szerint ilyenkor Isten nem anyagi testet ölt magára. Ugye ránk ez igaz, mi is abból a másik birodalomból jövünk, de mint egy ruhát magunkra öltünk egy anyagi testet. Isten az eredeti formájában jön el, bár láthatóvá teszi magát mások számára, de ugyanakkor nem szennyezi be az anyag. Ezeket a megjelenéseit nevezik úgy, hogy inkarnációk, vagy pedig az eredeti szanszkrit szóval avatár, ami most a mozifilmnek köszönhetően most már elég közismert, bár nem biztos, hogy az eredeti jelentésével vagy az eredetével mindenki tisztában van. De Istennek több ilyen avatárja van, védák szerint végtelen számú, mert hogy végtelen hosszú, igazán a kozmikus történelem is, vagy ciklikusan ismétlődő, és Isten hatalmas időközönként újra és újra ellátogat az anyag világába, hogy visszahívja magához az anyagba ragadt lelkeket. És 5100 éve körülbelül Krishna személyesen az eredeti formájában jött el, erről részletes leírások olvashatók a védikus irodalom egyes részeiben, időnként pedig más formában jön el, például 500 évvel ezelőtt Chaitanya, vagy Chaitanya Mahaprabhu formájában jelent meg, és egy olyan önmegvalósítási módszert ajánlott isteni neveknek, a Hare Krishna mantrának az éneklését, amivel az ember leggyorsabban megtisztulhat.
Ugye ez a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Igen, erre gondoltam.
Köszönöm szépen, itt még csak úgy megjegyezném, ugye a Bhagavad Gita-ba is benne van, hogy Isten nem csak emberi formára emlékeztető alakban tud eljönni, hanem igazán minden fajban megjelenik. Tehát azért, hogy azt a fajt lelkesítse és magához hívja, és ezért ez egy elég érdekes. Tehát majd remélem később lesz időnk arra, hogy erről, ezekről az érdekesebb formákról is beszélgessünk. Nos, akkor viszont arról beszéljünk, hogy oké, már érintettük, hogy Isten miért jön ebbe a világba, tehát hogy felemelje a lelkeket, de milyen formában van jelen a világunkban állandóan? Tehát ugye ez egy dolog, hogy egyszer alászáll, bemutat kedvteléseket, történnek dolgok, és aztán megy vissza a hajlékára, de valamilyen formában ez mindig itt van, ugye?
Igen, Isten mindig jelen van a világában, amelyet ő teremtett. A keresztény teológia ezt az immanencia és a transzcendencia kettőségével igyekezett mindig megfogni. Az immanencia azt jelenti, hogy Isten benne foglaltan van jelen a világban, a transzcendencia pedig azt, hogy meghaladja ezt a világot. És a keresztény teológia fősodra ezt mind a kettőt egyformán hangsúlyozza, mert hogyha Isten csak transzcendens lenne, csak teljesen meghaladná a világot, akkor nem lehetne vele közvetlen kapcsolata, és például a deizmus gondolatrendszere, ami egy kereszténység peremén elhelyezkedő gondolatrendszer, ez szerint a gép forog, az alkotó pihen, tehát Isten megteremti a világot, és utána nem foglalkozik vele. A kereszténység ezt elveti, ezt a gondolatot, a fősodor, Isten igenis törődik a világgal, gondot visel rá újra meg újra. Ha pedig csak immanens lenne az Isten, csak benne foglaltan lenne jelen a világban, akkor a panteizmusnak a veszélye merülhetne föl, vagyis az, hogy a teremtett világ az maga Isten, és ezen kívül semmi más az Isten. Ezt a gondolatot is elveti a kereszténység fősodra. Isten egy személy, aki a világ megteremtése előtt is létezett, az előtt az most itt idézőjelben van, hiszen az időt is maga Isten teremtette, az idő előtt nem volt semmi, nincs értelme ennek a mondatnak. Istennek nincs szükség a világra, de mégis úgy döntött, hogy szeretetéből, szeretetének kiáradása folytán, ahogy Isvara is használta ezt a szót, megteremti a világot, és állandó kapcsolatban marad vele. Az embernek többféle módon siet segítségére az Isten a jelenlétével. Egyrészt a kinyilatkoztatásában, amit szent iratoknak nevezhetünk, a kereszténység számára a zsidó hagyományban megfogant és Ószövetségnek nevezett szövegegyüttes is irányadó, valamint a Jézus Krisztus életét leíró és a közvetlen utána történt eseményeket, gondolatokat tartalmazó újszövetségi irategyüttes is. Ez a két szövegegyüttes könyvtár, ha tetszik, közösen adja ki a Bibliát, a keresztény szentírást, de Isten egyénenként is kapcsolatban van az emberekkel, a lelkiismeret Isten szava bennünk, az emberi szívben elérhető az Isten, egy halk hangként mindig ott van, és az ember a szabad akarata folytán vagy figyel rá, vagy nem figyel rá, de ez a hang teljesen el nem némítható, újra és újra kihívások elé állítja az embert. És még zárásként a magában a természetben is fölismerhető Istennek a jelenléte is, de a terve is. Tehát ha az ember nyitott szemmel jár a teremtett világban, akkor jobban megértheti Istent, hogy mit is szándékozott ezzel az egésszel, és milyenek az ő szándékai, gondolatai az egész teremtéssel.
És a mit szól mi ez az immanens, transzcendens kettősséghez?
Nagyon lenyűgözött engem, ahogy Szabolcs magyarázta, mert tulajdonképpen ezen a ponton teljes egyezést látunk a katolikus vagy keresztény teológia fősodra és a vaisnava megközelítés között, hogyha a terminológia érthető módon nem is latin, hanem szanszkrit vagy bengáli, de ugyanez a kérdés felvetődik a mi teológiánkban, olyan módon, hogy Isten különbözik a világtól, tehát két külön dologról van szó, az a kettősség, ez úgy hangzik bengáli nyelven, hogy bhéda, vagy pedig abhéda. Ugye a bhéda az lenne, amit mondtál, a deizmus, hogy Isten teljesen deizmus, hogy Isten teljesen elkülönült a világtól. Abhéda, hogy nem kettős, hogy Isten bele van keverve a világba, és nem különbözik ettől, ez meg lenne a panteizmus. A feloldás a mi megközelítésünkben acsintja bhéda abhéda. Vagyis, hogy felfoghatatlanul Isten egy a világgal, és különbözik is tőle. Tehát ez számomra egy ilyen reveláció volt, nyilván nem most először figyelek fel rá, de jó, nagyon jó volt a te prezentációdban újra hallani, vagy felfigyelni erre, hogy ugyanez a gondolat itt van. Isten nem vészel a világban, de nem is független attól. Ő teremti ezt a világot, és az energiái által mindent áthat, mindenben benne van. Semmit nem lehet elkülöníteni Istentől. A mi hibás látásmódunk csak az, amikor Istentől elszigeteltnek látunk valamit, vagy gondolunk valamit, magunkat, a környezetünk tárgyait, vagy más élőlényeket beleértve, mert minden kapcsolatban van vele. És az a három szempont, amit Szabolcs említett, itt is nagyon szoros a párhuzam, vagy akár az azonosság, hogy Isten jelen van a kinyilatkoztatásában. Szóval a Krisna hívők a saját szentírásaikat szinte egy személyes lénynek kijáró tisztelettel illetik. Egy Bhagavad Gita-t, ami a mi szentírásunk, nem teszünk le a földre, amin járunk, és poros és koszos, mert úgy tiszteljük, mint a legfelsőbb lény, mert az ő szavait tartalmaz, az ő üzenetét, ami ilyen értelme.
De a Bibliát se tesszük, és le, mert azt is tudjuk, hogy Isten szava, és ugye mi tiszteljük.
Azt is tiszteljük, így van. Szóval a kinyilatkoztatás azon keresztül segít Isten az embernek, szóval nincs nagyobb érték az anyagi világban, mint Istennek a hívó, segítő szava. A szívben ugyanúgy számon tartja Istennek egy formáját, a védikus teológia, amit úgy neveznek, hogy felső lélek, vagy szanszkrit kifejezéssel paramátmá, aki mint egy örök utitás, elkísér minden egyes élőlényt, örök jóakaróként kíséri életről életre, mivel mi a lélekvándorlásban is hiszünk, és súg, ahogy Szabolcs mondta, a lelkiismeret szaván keresztül figyelmeztet minket, mi jó, mi rossz. Ha nem halljuk, akkor ez inkább azért van, mert a saját elménk már valamennyire be van szennyezve az anyag által, a kévágyjal, dűvel, irigységgel, mohósággal, és nem elveszett az éterben az ő hangja, de ha koncentrálunk, ha jól állítjuk a csavaró gombokat, akkor igenis lehet ezt a belső hangot hallani. És a természetben is, hát, ha jól tudom, a keresztény teológiának is volt és van egy erős vonulata a természeti teológia, ami ezt hangsúlyozza, hogy a természeti formákban, az elemekben Isten jelen van és felismerhető. Én így szeretek nézni a természetre, és a magam részéről például nagyon kedvelem azt az alternatív tudományos irányzatot, az intelligens tervezettség irányzatát, ami ma már tudományos nyelvezettel, érvekkel mutat rá arra, hogy ez a világ, ami körülöttünk van, az élőlényeknek a bonyolult biológiai formái, vagy a kozmosznak az elrendezettsége, a törvényei, azok olyan jellemzőket, olyan összhangot mutatnak, amit nem lehet a véletlennek tulajdonítani, hanem egy felsőbb, értelmes, jó és az én megközelítésem szerint egy jó akaratú lénynek. Ezt a jó akaratot tudományosan nem lehet kimutatni, de az én megközelítésem, vagy bármelyikünk szentírása szerint, igen, ez a legfelsőbb alkotó lény, ez az embernek a jó akarója.
Ide egyébként nekem a másik nagyon fontos kulcsszó Szabolcsnak a mondókájában a személy volt, és ez hozzád is kapcsolódik, mert ugye mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt a dolgot, hogy Isten egy személy. Tehát vannak olyan hitrendszerek, amelyben ez nem így van, amely személytelen, valamilyen személytelen energiának, vagy ható erőnek tételezi Istent. Ezzel viszont az a baj, és én azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy mi tulajdonképpen semmilyen vallásra vagy hiedelemben nem helyezkedünk szembe, de azért nem értünk mindennel egyet, és bizony ezzel a személytelen megközelítéssel azért nem tudunk egyet érteni, mert ez végső soron egy ilyen személytelen felfogásban Isten végül is elvész. És ez az egész személytelenség valahol egy ilyen ateizmus felé vezet, mert ugye ha én feltételezem, hogy Isten minden képesség tulajdonosa, vagy birtokosa, akkor, és feltételezem azt, hogy mindentől ered, én vagyok mindennek a forrása, akkor azt is meg kell értenem, vagy el kell fogadnom, hogyha nekem vannak tulajdonságaim, testem, formám, érzelmeim, akkor Istennek is kell, hogy legyen. Tehát nem lehet egy személytelen valami, bár azért Istennek van személytelen aspektusa is, igaz?
Igen, a mi megközelítésünk szerint Istennek a különböző arculatai között van egy olyan is, amit úgy nevezhetünk, mint Isten sugárzása, amit a szanszkrit nyelvi irodalom Brahmannak nevez, de ez nem a végső eredet, hanem egy sugárzás.
Tehát ez Isten ragyogása, mondjuk így. Van ehhez valami hasonló a kereszténységben? Vagy pedig annyira fejlettek vagytok, hogy ti csak a szemét látjátok?
Hát valami a hármasságról szó van ott, és ahogy nálunk szerepel ez a személyes forma, a Brahman ragyogás és a szívben lévő úr, hanem is egy az egyben.
De meg van a kereszténységben?
Hogy van a kereszténységben ez a hármasság?
A Vaisnava gondolatban engem nagyon megragadott ez a három arculata Istennek. A kereszténységben is van egy hármasság. Én nem szoktam erőltetni, vagy legalábbis túlfeszíteni a párhuzamokat. Örülök nekik, de talán nem mindig mindenben felelnek meg egymásnak. Uh-huh. Amikor hármasságról beszél a kereszténység, és ez nagy vita volt a IV. Században, akkor kellett megértve megfogalmazni ezt a tanítást, akkor...
Ez Mikai Zsinatnak is így van, volt?
Igen. És hát szakadásokhoz is vezetett, de ott kikristályosodott a tanítás, a Szent Háromságnak a tanítása. Ott a vitának az volt a lényege, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, akiket emleget a Szentírás, külön is, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. És ott ezt a teológiai formulát találtak, hogy a perszóna szóval ragadják meg, vagyis egy lényegű és három személyben van az Isten. Ez a személyfogalom, ez nem a mai modern személyfogalom, tehát itt nem három különböző, nem tudom, lényről beszélünk, itt egy lényről beszélünk, akinek van három személyisége.
Nem hangulata.
Igen, én nem merek más szót használni, nem csak a hithűség miatt, hanem azért, mert nagyon kemény agymunka volt, teológiai agymunka, hogy megtalálják ezt a szót, és nagy viták zajlottak a zsinat előtt is, alatt is, és után is erről, pláne, hogy más jelentett görögül a proszópon, állarcot jelentett, latinul a person az meg személyt, de ha már megvan ez a szó, akkor ehhez ragaszkodjunk, vagy nem érdemes újra megnyitni a kereszténységen belül ezt a vitát. Minden esetre az Atya az a világnak a teremtője és fenntartója, a Fiú az a Jézus Krisztusban megjelenő Isten, aki a megváltás művét viszi végbe a világban, és utána a Fiú kiárasztja Istennek a szent lelkét a világra. És ez a Szentlélek aki ott fúj, ahol akar, így írja a Szentírás, és ez egyébként valláskozileg is fontos lehet, mert hogy a keresztény teológia szerint nem csak keresztényekben fújhat a Szentlélek, és vagy keresztény helyeken, hanem ő ott fúj, ahol akar, tehát ő nagyobb, mint a keresztények, vagy a kereszténység az ő döntése alapján ott jelenik meg, és ott cselekszik, ahogyan akar. Ez, illetve ő a világtörténelemnek az irányító lelke most. És aztán a Szent Háromság tannak nevezett teológiai tudomány, amelyben most bele sem kezdenék, az részletesen foglalkozik azzal magas teológiai szinten, hogy ezek a személyek hogyan viszonyulnak egymáshoz, milyen kapcsolatban vannak, és milyen a Jóistennek a belső élete.
Ezek nagyon izgalmas kérdéseket vetnek fel, de lehet, hogy érdemes lenne most egy kis zenét hallgatnunk, és utána vágni bele ennek a Krisna hívő értelmezésébe. Itt az Indiai Védikus Filozófia magazinja. A zene után folytatjuk. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgárnevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Nagy Pál Szabolcs, római katolikus teológus, a Vallásközi Párbeszéd Társasága társelnöke, valamint Isvara Krisna Dász, polgári nevén Tasi István, Vaisnava teológus, és most folytatjuk ezt az izgalmas karácsonyi műsort, és azt kérdezném Isvarától, hogy ez a hármasság hogyan jelenik meg a Krisna hitben?
A hármasság alatt Istennek a három arculatát értjük. A védikus megközelítés szerint Istennek van egy eredeti, transzcendentális lelki formája. Kétkarú, kétlábú, csodálatos külsővel rendelkező, mondhatjuk, hogy test, de nem anyagi test, hanem egy lelki test. Ezt a formát úgy nevezik a mi teológiánkban, hogy Bhagaván. Szóval Isten a mi felfogásunk szerint nem csak hogy személy, hanem egy lelki formával rendelkező személy. Ugyanakkor ebből a legfelsőbb lényből kiárad egy személytelen fény, vagy energia, amit úgy neveznek a szanszkrit nyelvben, hogy Brahman, és ennek is vannak tisztelői. Vannak, akik úgy gondolkoznak Istenről, mint egy mindent átható fény, mindent átható energia, mai ezoterikus tanításoknak is ez egy központi eleme. A mi megközelítésünk szerint ők a Brahmanról beszélnek, vagy a Brahmanhoz vonzódnak. És ugyanakkor van Istennek egy mindenki szívében jelenlévő formája, aki minden egyes lelket elkísér, mindegyikünket elkísér e világi útján, őt ahhoz lehet hasonlítani, mintha széttört tükörcserepek lennének a Földön, amelyekben mindegyikben tükröződik a nap. Ugyanaz a nap van benne minden egyes cserében, minden egyes tükörcserében, de mégis különböző helyeken vannak. Szóval Brahman, Paramatma és Bhagaván. Ez az abszolút igazság, vagy Isten megértésének a három szintje a védikus megközelítés szerint. De a végső eredetnek, Isten eredeti formájának Bhagavánt, a legfelsőbb szemét, az Istenség legfelsőbb személyiségét tekinti a védikus irodalom, és az ő megközelítését, az ő megértését javasolja.
Ez persze nagyon izgalmas, főleg az hogy a Paramátmához, tehát a felső lélekhez, a mindenhol jelenlevő Istenhez is vonzódnak például a jógik. Ugye, tehát bizonyos jóga irányzatok ezt próbálják megtalálni saját magukban, saját szívükben, és ez mind nagyon jó, de azért én kimerném mondani azt, hogy azért mi erről a Vaisnavák általános véleménye, az, hogy minden jó, ha van benne, bhakti. Tehát, hogyha ott van valahol az az elem, az Isten szeretet. És ha kimondom ezt a nagyon erős, nagyon loaded szó, egy nagyon magas töltése rendelkező szót, hogy szeretet, akkor mi jut eszébe erről egy katolikus teológusnak?
A szeretet a kereszténység kulcsfogalma. Isten a szeretet, ahogy János írja az evangéliumában, ami azt jelenti, hogy ki emelődik egy emberi érték, és az emberek elé van állítva fő parancsként. Amikor Jézust arról faggatják, hogy mi a legfontosabb parancs, akkor egy kettős parancsot említ, hogy szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből, és hozzáteszi, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, és ez a kettő, ez egymásra kell, hogy vonatkozzék. A szeretet tehát Isten lényegeként áll elénk, és az Isten és ember szeretet, vagy Isten és ember közötti szeretet hasonló kell, hogy legyen ember és ember közötti szeretethez. Ez már csak azért is így van, mert amikor a keresztény ember körbenéz más emberekre, akkor egy Isten arcot fedez föl bennük, hiszen mindannyian Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és ez egy feladat is, ez nem csak egy tanítás, ez egy feladat is meglátni a másik emberben az Isten arcot. Ez néha nem könnyű, mondjuk ki, de mindenképpen erre kell törekedni.
Mert most ez egy magas labda nekünk, is van, ami hogy tekintünk más emberekre, illetve más élőlényekre.
Minden élőlény egy örök lélek, mondhatni, hogy egy szikra Istenből. És ilyen értelemben való igaz, hogy minden élőlényben kell látnunk Istent. Nem egyenlő mindenki Istennel, de parányi mértékben hordozza az ő tulajdonságait, és hogy Isten transzcendens, Isten lelki, ugyanúgy eredendően minden élőlény is lelki, csak idéglenesen van benne az anyagban. A Bhagavad Gita-nak az egyik első tanítása, hogy egy bölcs ember egyenlően tekint egy magas társadalmi státuszú emberre, egy alacsony társadalmi státuszú emberre, sőt, így fokozza a Bhagavad Gita, egy elefántra, egy kutyára, vagy egy olyan emberre, aki kutyákat eszik, ami nem olyan...
A legalján,
Nem volt egy különösen megbecsült helyzet az ősindiai társadalomban. Miért? Mert látja minden egyes élőlényben ezt az isteni szikrát, azt az isteni lényt, aki Istentől származik, és ilyen értelemben a testvérem. Szóval egy univerzális testvériséget hirdet a védikus irodalom, de nem is csak az emberek között, hanem minden élő között. És ez az alapja aztán, a lelki alapja a szeretetnek, a lelki szeretetnek, ami ma egy olyan könnyen vett szó, vagy olyan érzelmeket keltő szó, de a védikus megközelítés szerint a szeretetet tapasztalni, kimutatni, hitelesen gyakorolni nem könnyű, és ennek van egy igazi tudománya. A szeretet az nem csak valamiféle érzelmeknek az áradása, vagy valami
szentimentalizmus
hormonoknak a szétáradása, hanem a szeretet egy nagyfokú önzetlenséget jelent, és a lelki gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy az ember az elfelejtett szeretetét újra élessze Isten iránt. És ennek megvannak a hiteles módozatai, hiteles fokozatai. Sajnos be vagyunk szennyezve az önzésnek a tulajdonságával, és elfeledkeztünk Istenről, és hogy emlékezni tudjunk rá, felébredjen, erősödjön az iránta érzett szeretetünk, ahhoz hiteles lépéseken keresztül kell mennünk. És ez az út bizony lemondásokon, önmérsékleten, az érzékek fegyelmezésén, meditáción, mások tiszteletén keresztül vezet, szóval egy igazi, tiszta lelki szeretetnek a megtapasztalása az nem egy olcsó dolog, nem jön így egyik pillanatról a másikra, hanem meg kell dolgozni érte.
És ha már szeretet, meg karácsony, akkor hadd említsem meg, hogy ugye a szeretet ünnepének szokás nevezni a karácsonyt, ami egyfelől egy elmozdulás a gics, illetve a szentimentalizmus irányába, vagy ha tetszik, akkor kiüresítése is lehet ennek az ünnepnek. Másrésztről azonban igyekszünk pozitívan gondolkodni, valamiképpen mégis az ünnepnek a lényegét ragadja meg, hiszen a karácsony eseménye, ahogy már említettük, a Krisztus megtestesülésének az ünnepe. A Szentírás írja, hogy ő az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, emberi alakot öltött. Ez az egyik kedvenc keresztény tanításom, ez az önkiüresítés, kenózis. Az Isten, ha belegondolunk, milyen bizonyos szempontból milyen nehéz lehetett Istennek emberi alakot öltenie, vagy micsoda kiüresítés a végtelen létmódból, a korlátozott emberi létmódba belebocsátkozni, de Krisztus számára, és pontosan a szeretete miatt, ez nem csak hogy lehetséges, hanem föltétlenül szükséges is volt. És ilyen módon a karácsony tényleg a szeretet ünnepe, amikor az Isten a végsőkig elmegy az ember hát észretérítéséhez, vagy az ember sorsának a felvállásához, és a helyes ember-Isten kapcsolat helyreállításáért.
Elég sok párhuzamos dolgot hallottunk, akkor most hadd kérdezzem meg, hogy mit gondolnak a Krisna hívők más vallásokról, akár lehet konkrétan a kereszténységről is, vagy úgy általában?
Általánosságban nagyon toleráns a Krisna hitnek és maguknak a védikus írásoknak a hozzáállása más vallásokhoz, aminek a szentírásokban van a gyökere. Mert akár a Bhagavad Gita azt mondja, hogy bárhol és bármikor legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, és fölényes túlsúlyban a vallástalanság, akkor alászállok én magam, mondja a legfelsőbb úr. És aztán, ahogy ezt a magyarázók magyarázzák évezredek óta, Isten van, amikor személyesen jön el, van, amikor pedig a küldötteit küldi el, egyéni lelkeket, nagy isteni energiával felhatalmazva. Profétákat, tanítókat, isteni küldötteket, akiknek mind ugyanaz a céljuk.
Akár saját fiát is?
Akár saját fiát, vagy fiait, ugye nálunk lehet több ilyen egyenrangú, vagy nagy hatalmú fia Istennek, azért, hogy közelebb hozzák az embereket ő hozzá, tudást adjanak Istenről, és felébresszék az emberekben az iránta szóló szeretetet. Tehát ezeknek az isteni küldötteknek, a nagy vallás alapítóknak, a nagy vallási tanítóknak a célja ugyanaz. Ugye egyféle nagyon szomorú állapot az, amikor a vallások versengenek, vagy harcolnak egymással, aminek sajnos ma sok példája van, mert az annak a jele, hogy elfelejtik ezt a mélyen rejlő azonosságot, nem értik. Védikus irodalom ezt az alapjaiban hangsúlyozza. Isten különböző kultúrákban, különböző nyelveken tanítja az emberiséget ugyanabból a célból, hogy őróla halljanak az emberek, és őhozzá közelítsenek. És ez alapot ad egy nagyon nagyfokú transzcendenciára, és, vagy toleranciára, bocsánat, és egy nagyfokú szeretetre más vallások követői iránt. Ugyanafelé, a legfelsőbb úr felé megyünk, nem ellentétesek a céljaink se evilági szinten, se pedig teológiai értelemben, akkor semmi értelme, hogy súrlódjunk egymással, vagy küzdjünk egymással, hanem inkább segítsük egymást a kisebb teológiai különbségek ellenére.
Igen.
A római katolikus hagyományban nagy váltás, én azt mondanám fejlődés következett be a II. Vatikáni zsinat idején, 1962-65, két témában is, ami ide kapcsolódik, az egyik az a vallásszabadság kérdése, a másik pedig a vallásközi párbeszéd. A vallásszabadság az egy fölvilágosodáskori szabadelvű, liberális, szekuláris gondolat, és részben a kereszténység ellenében született meg, tehát, hogy mindenkinek joga legyen itt Európában nem kereszténynek lenni, vagy vallástalannak lenni. A kereszténység a II. Vatikáni zsinatban, vagy a római katolikus hagyomány, az elkötelezte magát a vallásszabadság mellett, annak ellenére, hogy ilyen kezdetei voltak, fölismerve azt, hogy az embernek szabad akarata van, és az igazi vallásosság az csak szabad akaraton nyugodhatik. Nem erőszakon, meg nem a szokások szolgai követésén. Az a hiteles vallásosság, amikor valaki szabadon köteleződik el. És ilyen hívőkre állítozunk, ilyen hívőkre vágyunk. Ezért fontos a vallásszabadság. És természetesen olyan vidékeken, ahol kisebbségben van a kereszténység, ott ezt meg is követeljük, de ennek a másik oldala az, hogy mi is, ahol keresztény többség van, megadjuk másoknak a vallásszabadságot, csak így hiteles, a kölcsönösség elve alapján. A vallásközi párbeszédben is nagy változás következett be a II. Vatikáni zsinaton. A Nostra Aetate megnyilatkozás, a korunkban, ezt jelenti ez a két latin szó, ez a megnyilatkozás számot vet a világ vallási sokszínűségével, tényként kezeli azt, és megpróbál valamit kezdeni vele. Itt azt a gondolatot fogalmazza meg a bevezetőjében, hogy a római katolikus egyház semmit sem utasít el mindabból, ami jó és igaz más vallásokban. És az, hogy mi jó és igaz más vallásokban, az pedig egy nagy feladat a keresztény emberek és teológusok számára, a megkülönböztetés képességét gyakorolva, tehát a jó és a rossz ketté választásának bölcsességi képességét gyakorolva, hogy a következő évszázadokban egy komoly teológiai munkával ezeket megállapítsa. És ugyanez a dokumentum megemlít, el is kezdi ezt a megkülönböztetési munkát, és megemlít nagyon szép és fontos dolgokat más világvallásokban, kezdve a kereszténységhez legközelebb állóval, a zsidósággal, és folytatva az iszlámmal, a hindu hagyománnyal, vagy hindunak nevezett hagyománnyal, és a buddhizmussal, ezeket a vallásokat nevesíti, de kitér arra, hogy vannak más vallások is, hogy mi az, amit már fölismerve igazként és jóként találhatunk ezekben a vallásokban, és buzdítja arra a keresztényeket, minden egyes keresztény, de főként azokat, akiknek erre különös hivatása van, hogy bocsátkozzanak bele a vallásközi párbeszédbe. Ez egy forrongó területe a keresztény teológiának, nincs egyetértés, például abban, hogy üdvözülhetnek-e más világvallások követői, és ha igen, akkor a vallásuk miatt, vagy éppen a vallásuk ellenére. Ezért nincs egységes keresztény tanítás még erről, és lehet, hogy talán sosem lesz. Teológiai irányzatok versengenek egymással, és nagyon látszik az is, hogy kinek milyen a mentalitása, milyen a lelki hozzáállása a világban. Úgyhogy én magam is azért érdeklődöm a terület iránt, mert ez az egyik kulcs problémája lesz a 21. századnak. Azt gondolom, hogy nem csak a kereszténység számára, hanem a többi világvallás számára is.
Nagyon sok érdekes téma felmerül, de engem az érdekelne, hogy a két különböző megközelítésben hogyan jelenik meg a gyakorlat, tehát az Isten felé való haladásnak, közelítésnek a gyakorlata. És most először Isvarát kérném.
Említés szintjén már szóba került, hogy a mi megközelítésünk szerint a szeretetnek van tudománya. Szeretet nem spontán van jelen bennünk általában, vagy nem tiszta formájában, hanem keverve van az önzéssel és egyéb negatív emberi tulajdonságokkal. Hogyha a tiszta szeretetet vissza akarjuk nyerni Isten felé, ami az eredeti állapotunk, de amit elhagytunk, elvesztettünk, akkor ehhez bizonyos lelki gyakorlatokra van szükség. A mi nagy lelki tanítómesterünk, Srila Prabhupád, aki az 1960-as évek végén jött a nyugati világba, Indiából, hogy megismertesse a világgal a védikus tudást, 4 alapvető erkölcsi szabályt javasolt, és tanítványainak ezt elő is írta. Az egyik az, hogy nem fogyasztunk kábító és mámorító szereket, mert az élet célja, hogy a tudatunk tisztuljon, visszanyerjük ezt a szeretetteli állapotot. Kábítószerek, mámorítószerek, alkohol ezt a képességünket csökkenti. Nem játszunk szerencsejátékokat, mert azok mohóvá, számítóvá teszik az embereket, valaki kevés befektetéssel akar nagy haszonra szert tenni, ugye ez az anyagi világhoz köt, lehúz. Nem fogyasztunk húst, mert a húsevés általában azt jelenti, hogy idő előtt megölnek állatokat, a természetes élettartamuk lejárta előtt, agressziót jelent, karmikus visszahatást jelent, szenvedést jelent más élőlénynek, és a természet törvénye szerint szenvedést jelent saját magunknak. És ezért nem segít a lelki úton, sőt nagyon hátráltat. A negyedik pedig a nemi erkölcsöknek a szabályozása, hogy nem életet házasságon belül éljenek csak a Krisna hívők, és igazán az avatott Krisna hívők, ami egy fogadalomtétel, csak gyereknemzés céljából élnek szexuális kapcsolatot egymással. Szóval ilyen szigorú feltételeket, legalábbis a mi szemünkben nézve szigorú feltételeket szab a védikus irodalom arra, hogyha valóban nem az anyag irányába, hanem Istennek a transzcendentális lénye irányába akarunk szeretetet kifejleszteni. Aztán van egy pozitív szabály, ami mindezt lehetővé teszi és elősegíti, Isten neveinek az éneklése. A Hare Krishna és Ráma szavakban a védikus irodalom szerint Isten minden lelki energiáját belesűrítette, és aki ezt rendszeresen énekli, annak a szívéből eltávozik minden mohóság, irítség, bűnös vágy, és fokozatosan visszanyeri azt az eredeti tudatállapotát, eredeti érzelmi állapotát, szeretetteljes viszonyát Isten irányába. Szóval minden lelki gyakorlat, amit a Krisna hívők követnek, ezt segíti, hogy ezeket az erkölcsi elveket be tudjuk tartani, illetve hogy Isten neveit hatékonyan tudjuk énekelni.
Értem, és mi a keresztény folyamat?
A keresztény ember üdvösségre áhítozik, és ezt az üdvösséget fölkínálja és megígéri neki Isten. Az nagyon fontos az erkölcs és a lelki életben, hogy mindaz, amit mi teszünk, az egy válasz. Isten előbb szeretett bennünket, és mi erre a meghívásra, erre a párbeszéd kezdeményezésre felelünk az életünkkel. És ilyen módon ez a keresztény teológiában nagy vitatéma volt, különösen a hituitás idején nem érdemeket gyűjtünk, hogy aztán majd bejussunk a mennyországba ezek által, hanem ezt a meghívást komolyan vesszük, és az életünkkel felelünk rá. Nem érdemelheti ki az ember a mennyországot és az üdvösséget az erényes cselekedeteivel, hanem ezek maguk a természetes dolgok, amiket tenni kéne, és ami a szeretetünkből kell, hogy folyjék. Ugyanakkor nem lényegtelen az, hogy mit teszünk, ennek nagy jelentősége van. Ez egy szeretett kapcsolat Isten és ember között. Ha tetszik, bizonyos értelemben szerelmi kapcsolat, az ember iránt, az embert egy szerelmi vallomással örvendezteti meg az Isten, szeretlek téged, és az ember ezt a szerelmi vallomást igyekszik az egész életével viszonozni. A Krisztus egyszer azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, és ez a parancs vagy tanács azóta foglalkoztatja a keresztényeket, hogy hogyan is lehetne szüntelenül imádkozni, hiszen aludni is kell, meg egyéb alantas tevékenységeket is kell végezni, fölsöpörni a konyhát, és így tovább. A szüntelenül imádságot például abban fogja meg a keresztény spiritualitás, hogy minden élettevékenységünket itassuk át Isten tudatossággal, ha tetszik. Tehát mindent ebben az isteni közegben végezzen az ember. De vannak ennél gyakorlatibb megoldási lehetőségei is a szüntelen imádkozásnak, és ilyen például a Jézus imádság, amelyet a sivatagi anyák és atyák fejlesztettek ki a 4. századi Egyiptomban, amely szerint a légzéshez lehet kapcsolni egy imádság folyamatot, például belégzéskor Jézus Dávid fia, a kilégzéskor könyörül rajtunk, és ha az ember ezt gyakorolja, és automatizmussá teszi, ha tetszik, akkor alvás közben is, kilégzéskor, belégzéskor ez az ima áramlik a levegővel, a lehelettel, a lélekkel az ajkairól. És az a cél, hogy egy több hónapos, több éves gyakorlással a légzéséhez kötve az ember ilyen Isten nevének ilyen állandó hangoztatásában élje le az életét.
Hát ez nagyon hasonlít a mantrázás
felé. Igen.
Nem véletlenül említem.
Nem véletlenül.
És még már a szeretetet emlegettük, szintén ide kapcsolnám Ágostonnak egy mondását, aki azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Tehát nem azt mondja, hogy tégy, amit akarsz, azt mondja, hogy szeress, és akkor tégy, amit akarsz, vagyis amit akkor fogsz tenni, a szeretettel betöltekezve, azt életváltoztató módon komolyan véve, akkor adódni fog a szeretetnek a cselekedete belőled. Ez persze nem könnyű, tehát tényleg szeretni kell, és úgy kell szeretni, ahogy az Isten szeret bennünket, és akkor viszont már azt tehetjük, ami következik ebből az eseményből.
Na, a Krisna hívőknél elég fontos része ennek a folyamatnak az, hogy ezt a fajta tudatosságot több módon megtámogatjuk, például olvasással. Tehát az, hogy a szentírások olvasása az kinek-kinek lehetősége szerint, de ez egy kötelesség, vagy mondjuk így egy erős javaslat, mondjuk így. De én azt gondolom, hogy ez nem egy idegenül hangzó dolog.
Nem, egyáltalán nem. A protestáns testvéreink jobbak ebben, mint a katolikusok. Sok protestáns barátommal állandóan van szentírás a ridikűjében, táskájában. Ez egy szokás, bármikor elő lehet venni, fölütni döntéshozás előtt, konzultálni a szentírással, hát ha valami megvilágosító erejű gondolat segít a döntés megalapozásában. Az ember arra van buzdítva, nem csak a protestáns katolikus is, főleg azóta, amióta népnyelven is előttünk van a szentírás, ami nem olyan régen, tehát magyarul is csak 400 éve olvashatjuk a szentírást, hogy vegye elő az ember, és akár rendszerezett formában haladjon benne, akár újra és újra elővegye. Viszont mindenképpen a katolikusoknál a vasárnapi szentmise kötelezettség fönnáll, ami nem csak egy közösségi ünnep és imádságos alkalom, hanem a szentmisének az első fele, amit az ige liturgiájának, szertartásának hívunk, ott három különböző szentírási idézet elhangzik, és még egy azt megvilágító szentbeszéd is újra előveszi ezt a szöveget, és segít benne az elmélyedésben.
Hát nálunk is megvan ennek a pandantja, a megfelelője, ugye a naponkénti lecke. Tehát aki minden nap, vagy hát amikor elmegy a templomba, hát persze van, aki minden nap el tud menni, nem mindenki, de ha elmegy a reggeli programra, akkor annak része egy lecke, tehát ott is van szentírás olvasása. Tehát igen, hát most jön majd ugye a katolikusoknak a karácsonyi éjféli mise, te mész erre az éjféli misére?
Igen, tervezem.
Igen, és hova mész?
Talán a Mátyás templomba.
Wow, biztos jó sokan lesznek.
Sokan, igen. Csak ez a gyerekkori templomom.
Aha, értem. Jó, hát én azt hiszem, hogy ennyire volt ma időnk. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok érdekes információt, tanítást. Ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja, és mai vendégeink voltak Nagy Pál Szabolcs, római katolikus teológus, a Vallásközi Párbeszéd Társasága társelnöke, valamint Isvara Krisna Dász, polgár nevén Tasi István, Vaisnava teológus, és hát a mikrofont úgy, ahogy jól-rosszul kezelte, Madhupati Dász, polgárneveben Mérő Mátyás Góranga, és kellemes karácsonyt kívánunk mindenkinek.
Minden jó.
Hare Krishna.